Köszöntök mindenkit, ez itt az Index kulturális rovatának podcastje, a Root Look. Mai vendégünk, majd aztán elmondom a témát is, de előbb a vendégeinket, Kozár Alexandra, a Kultúra rovat tagja.
Üdvözlök mindenkit.
Fekete Szalóki Zoltán, főszerkesztőnk.
Üdvözlök mindenkit.
Jó magam, pedig F. Tóth Benedek vagyok, még mindig Kultúra. Téma pedig a következő, aktuális, igyekszünk mindig aktuális témákat fölhozni, arról beszélgetni. A héten Tóth Krisztina, író, költő, azt mondta, hogy talán ki kellene venni Jókai Aranyemberét a kötelező irodalomból. Ez fölkavarta az állóvizet, illetve hát nem is annyira fölkavarta, mert ez a víz sosem volt álló, amióta a kötelező olvasmányok napvilágra kerültek tavaly a új nemzeti alaptanterv keretében. Úgyhogy ez az állóvíz, ez egyfolytában viharos, mindig hullámzik, csak most úgy tűnik, hogy egy újabb hullám kicsapott a partra. Nézzük, hogy mielőtt belevágnánk, hogy ki mit gondol erről egyáltalán. Gyorsan megkérdezem, hogy Szandi, hozzád fordulok először. Neked volt olyan kötelező olvasmány az életedben, amire azt mondtad, hogy soha többé nem akarod elolvasni?
Hát egyébként pont belevág a kérdés a közepébe, mert hogy én itt részben megvédtem volna Tóth Krisztinát, de egyébként pont az Aranyember volt az, amit hát kövezzetek meg, de A-tól Z-ig én a mai napig nem olvastam el, de nem a nő alakok ábrázolása miatt, hanem a nyelvezet meg amiatt a témaválasztás miatt, ami hozzám már nem állt közel. Én már ugye betöltöttem a 40. életévemet, és saját korosztályommal nem találkoztam olyannal, aki ezt még egyszer elolvasta volna, nemhogy a 10 vagy a 20 évesekről.
Oké, okay. Tehát neked Aranyember. Fezó?
Hát én mindig szívesen beszélek arról, amit szeretek. Nekem a Pál utcai fiúk az egy ilyen alapmű, és én ezt minden évben elolvastatnám gyerekekkel is, meg később.
De most azt mondom, amit elolvastál, és azt mondtad, hogy soha többet.
Hát igazából én nem vagyok, vagy nem voltam egyetemista koromban mondjuk az angol szász irodalomnak olyan nagy rajongója, úgyhogy ott több olyan volt, amit akkor nem értettem. Egy-egy Hemingway-t miért kell elolvastam. Nem biztos, hogy a legjobb Hemingway-eket adták akkoriban a kezünkbe. Szóval inkább arra felé keresgélnék. A magyar irodalomban nyilván mai eszemmel nem biztos, hogy betenném a kötelezők közé mondjuk Gárdonyi Egri Csillagokját, de például én Jókai rajongó vagyok, tehát én nekem ez a vita, ez hogy úgy mondjam, házhoz jött.
Van ez így, az ember szembe találja a történettel önmagával. Na, mondok nektek néhány nevet. Jókai, Petőfi, Arany, Vörös Marti, Zrínyi. Miért pont Jókai került terítékre szerintetek most? Miért, és miért pont az Aranyember?
Mert ezzel az erővel Zrínyi is terítékre kerülhetett volna.
Mit gondoltok, Fezó?
Nagyon érdekes a történet. Én nagyon-nagyon szeretem Tóth Krisztát, mint írót. Hát mit költött meg végképp, vagy mi meg pláne, amikor a Quasimodo, az a vers, amivel a Quasimodo díjat nyerte 2000-es évek, 2008 vagy 10, most ezt nem emlékszem pontosan, de szóval a 2000-es években az egy egészen zseniális, sőt megmerem kockáztatni, hogy az elmúlt 20 év egyik legjobb magyar verse. Tehát én elfogult vagyok Tóth Krisztinával, azzal együtt, hogy ezzel a véleményével én most nem értek egyet. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy elmondta ezt a véleményét, méghozzá azért, mert több dolog is kiderült. Kiderült az, hogy igenis beszélnünk kell, mint ennek a podcastnek is a témája, a kötelező irodalomról, a kötelezően ajánlott művekről. Aztán szerintem fontos, és nagyon jól rávilágított arra, hogy hogy beszélünk ezekről a művekről. Tehát az a nemtelen támadássorozat, az a stílus, amiben visszaszóltak Tóth Krisztinának, az nagyon pontosan mutatja a közállapotainkat.
Tehát akkor nem is valójában a nő alak a probléma, hanem a mögöttes társadalmi feszültség.
Abszolút. Így van. Én ezt gondolom.
Szandi?
Szerintem azért pont Jókai került elő, mert a nő alakok ábrázolása most valami miatt az irodalomban is egy nagyon erőteljes topik lett. Ugye a Szépírók Társaságán belül nem régen jött létre egy női érdekképviseleti szekció, és hát ugye ahogy a társadalom minden szegmensén és minden témáján keresztül ment ez a kérdés, kikerülhetetlen volt, hogy előbb-utóbb elérje az irodalmat is, és itt Tóth Krisztinát az háborította föl, hogy mindkét központi nőalak, a Tima is és a Noémi is olyan olyan női értékeket képvisel, amelyek valóban, és ebben teljesen igaza van neki, hát ő nem, hogy mondjam, nem elfogadhatók mára. Tehát az egyik osztozik a szerelmén egy férfin, a másik pedig nem szerelemből visz egy házasságot. Tehát két valóban olyan téma, olyan probléma, amit ő nem szeretne, hogy a gyerekei, főleg a kislánya ezzel szembesüljön az iskolában, mint modellet.
Bocsánat, hogy közbeszólok, de nem pont az volna a lényeg, hogyha már ez probléma, vagy legalábbis észrevehető, és jó, mondjuk körülrajzolható, hogy éppen ezért kéne tanítani és beszélni róla.
De pont ez lett volna a következő gondolatom, hogy azzal egyet tudok érteni, hogy ő ezeket az ábrázolások, módokat nem tartja ideálisnak. Ezzel messzemenőleg egyet tudok érteni, de ezzel az erővel, és ez nagyon fontos szerintem, akkor a fél magyar, illetve világirodalmat kitakaríthatnánk, mert ott van ugye az Odysseus, amiben ugye Penelope 20 éven át várja a férjét, és nem csinál semmit, mint otthon ül és sző. És ezen közben Odysseus ugye meg találkozik Kirkével, meg Nausikával, meg nem csak a női kalandjait említve, de hát él. Tehát, hogy ez is teljesen életszerűtlen, hogy őt ostromolják a kérők, mármint Penelope-t, mindegyiket visszautasítja, és sző. Tehát ez is egy milyen női modell akkor, bocsánat.
Az a legérdekesebb ebben az egész vitában, hogy tulajdonképpen én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a vita az az odafigyelés hiányáról szól. Tehát arról, hogy tulajdonképpen Tóth Krisztina nem beszél betiltásról. Mégis úgy ment ez át, meg úgy beszélgetnek róla emberek, mintha be akarná tiltani az aranyembert, holott erről szó sincs. Nem beszélt Tóth Krisztina arról, hogy jó vagy rossz ez a könyv. Ő annyit mondott, hogy szerinte ez a jókai mű, ez nem alkalmas arra, a kötetben közvetített férfi és nő családképe miatt, hogy a mai kamasz gyerekeknek mintául például szolgáljon. Ez az ő véleménye. Ehhez képest minden másról szól ez a vita. És ez azért fontos, mert pont ezt támasztja alá azt, amit Szandra mond, hogy ilyen alapon a világirodalom feléről el lehetne ezt mondani. Tehát az a kérdés, hogy egy irodalmi műnek mi a feladata? Ennek a klasszikus magyar regénynek mi a feladata?
Aha, tehát magyarul ez egy edukációs, ez egy nevelési, ez egy sokkal komplexebb kérdés, meg nyilván társadalmi közbeszéd kérdés, hogy olyan valóban mindennapi életünkre ható és bennünket érintő ügyek, mint például a férfi-nő viszony, vagy a nőábrázolás, ami mondjuk 21. században körülvesz bennünket, az egészen más volt mondjuk 100 évvel ezelőtt. Tehát nyilvánvalóan ahhoz, hogy megismerjük azt, hogy ezek a művek milyen környezetben születtek, ismerjünk el a társadalmat, tehát tanítani kellene, vagy beszélgetni róla.
Így van, és ugye a kérdésedre is ez a válasz szerintem, hogy miért került elő ez a téma ma. Hát azért, mert ma a családról nagyon sokat beszélünk. Beszélünk mi egymás közt a szerkesztőségben, de beszél erről a politika is. És nyilván ez egy felfokozott helyzet. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy Tóth Kriszta mondani valójának a lényege az, hogy a család számára mit közvetít Jókai aranyembere.
Ha, tehát akkor egy olyan üzenetet kaptunk a múltból, ami mondjuk fölnagyítja a jelenkori problémáinkat?
Azt gondolom, hogy igen, körülbelül igen.
Szandi?
Mindenképpen, de hát azt azért különítsük el, hogy ez egy 150 évvel ezelőtti modell körülbelül, illetve vannak 800, meg 2000 évvel ezelőtti modellek is, meg a Bibliában is vannak olyan történetek, ha nem majdnem az összes, amit ezzel az erővel így ki lehetne dobni a hajóból, ma meg ma van, és 50 év múlva meg lehet, hogy már megint teljesen más családmodell lesz, egyre több lesz a mozaik család, egyre egalitáriusabb lesz a férfi-női viszony, az is lehet, hogy felborul a nő irányába, tehát akkor meg lehet, hogy a mai diskurzus nem lesz érvényes, de attól még szerintem bemutatni ezeket a modelleket nagyon is érdemes és érvényes, és a pedagógus dönti el, hogy hogyan tálalja, tehát a pedagógusnak szerintem óriási a felelőssége abban, hogy milyen vitát generál az osztályában.
Ez egy jó kérdés egyébként, amit mondasz, mert a pedagógus dönti el, hogy mit tanítson, vagy, mert ugye pont...
Hogy tanítsa az adott művet, tehát hogy tálalja.
De hogy mit? Mert ugye, hogyha azt mondják, hogy ezt kell tanítanod, akkor onnantól kezdve veszélybe kerül az, hogy mit szeretne.
Ez már egy másik beszélgetés témája. Hát szerintem a pedagógus nem tudja eldönteni. Plusz művet tud bevenni a kötelezők közé, de a kötelezőket szerintem nem tudja átugrani.
Szerintem az nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy a magyar tanárok többsége az megtanítja, hogy az irodalmi művek azok nem etikai kódexek. Azoknak épp az a funkciójuk, hogy az olvasót elgondolkodtassák. Tehát igenis bemutatnak pozitív és negatív példákat. Ilyen családmodelleket és olyan családmodelleket. Ha én vitatkozhatnék Tóth Krisztinával, akkor nekem ez lenne a vitám lényege vele, hogy szerintem az irodalomnak nem az a feladat, hogy az ideális női vagy férfi szerepmintákat, viselkedési formákat megmutassa. Abban valószínűleg egyetértünk, hogy az aranyemberbe bemutatott női sors az nem egy ideális sors.
Hát igen, ez messzire vezethet ez a fajta vita vagy gondolkodás, mert éppen nem is olyan régen hallgattam egy olyan diskurzust baráti körben. Már azt mondták, hogy milyen furcsa lett a világunk, már azokat is ki kell venni, van olyan törekvések, hogy el kell tüntetni azokat a szólásmondás, közmondás jellegű megnyilatkozásokat, miért például, hogy könnyebb utolérni a hazug ember, mint a sánta kutyát, tehát hogy amiben az állatok tehát hogy annyira piszid már a világ, hogy már azokat a ezer éves látás és gondolkodásmódokat sem merjük fölvállalni, mert mindig újra akarunk gondolni mindent, miközben már mindent feltaláltak.
Igen, és ide kapcsolódva szerintem ez egy nagyon fontos üzenet ennek a vitának, meg talán az egész elmúlt napoknak, hogy a kötelező olvasmányoknak nem lehet az a céljuk, hogy az aktuális ideológiai elvárásokat közvetítsék. És most nem csak a kurzus elvárásaira gondolok, hanem világszerte megfogalmazott elvárásokat közvetítsék, hogy mintákat égessenek a mai gyerekekbe. Ez nem lehet a feladata egyetlen irodalmi műnek se.
Most mondok nektek egy listát, kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok rá. Petőfi János, vitéz, bocsánat, nem Petőfi János, hanem csak Petőfi János vitéz, Fazekas Ludas Matyia, Gvadányi, egy falusi nótárius, Arany János Toldi, Vörös Marti, a két szomszéd vár, Zrínyi Miklós szigeti veszedelem, Gyöngyösi István, Murányi Vénusz, Vörös Marti Csongor és Tünde. Na honnan olvastam szerintetek? Ezek mind kötelező olvasmányok. Tudjátok, hogy mikorból valók ezek a kötelező olvasmányok? 1920-ból. Tehát, hogyha végig gondoljuk ezt a listát, hogy 100 évvel ezelőtt mik voltak a kötelező olvasmányok, és végig gondoljuk, hogy ma, 2021-ben, akkor azt láttuk, hogy igazából nagy változás nincs benne az alapkötelező olvasmányokban. Jó ez vagy rossz?
Szerintem jó.
Mitől?
Szerintem jó. Pont azért, mert akkor tudunk ma véleményt megfogalmazni, hogyha ismerjük azt, ami korábban volt, és ami korábban esetleg nem volt jó. Tehát kell azt attól még ismerni, szerintem. Még az előző témához kapcsolódva, hogy mi PC, meg mi nem, hogy egy kicsit kitágítva az irodalmat, hát vegyük ugye a népdalokban megtalálható szerep vagy alak ábrázolásokat. Például a Helyvargáni Káposztát főz című népdalra ma mindannyian felháborodhatnánk, pedig nem történik más, mint az, hogy káposztát főz, kontya alá ütött a gőz, és hát azon tanakodik, hogy kihez adja Zsuzsa lányát. Tehát ugye erre is mondhatjuk, hogy ez nonsense, mert miért a nő főz, miért nem a férfi, és miért az anyuka dönti el, hogy kihez adja majd a lányát. Tehát ez, minden népdal megbukna ezen a szűrőn, ezen a rostán, és nem csak az irodalmi művek, hanem a teljes kultúrkincs. De attól még szerintem ezek vannak, és nagyon értékesek, és mi döntjük el, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Más kérdés, hogy ehhez már kell egyfajta érettség.
Fezó?
Én is azt gondolom, hogy ezeknek a műveknek az ismerete az hozzátartozik az alapműveltséghez. Az egy más kérdés, hogyha azt kérdezed, hogy ezeken kívül nem kellene bővíteni. Tehát, hogy az elmúlt 100 évben melyek azok a művek, amelyek mondjuk egy általános iskolás számára jó lenne, ha kötelezően beépülnének. Melyek azok a művek, amelyek egy gimnazista számára elengedhetetlenek. Uram, bocsa, a kortárs magyar irodalomból mit kellene olvasnunk? Mi az, ami fontos lenne, ami ad a gyerekeknek, bevezet az írói szövegeknek egy olyan autonóm világába, egy olyan nyelvi logikát ismertet meg vele, ami mondjuk a korszínvonalánál. Hát nyilvánvaló, én azt gondolom, hogy aki Mikszátot olvas, és Mikszátot szereti, és mondjuk azzal kell és fekszik, az előbb-utóbb át tudja venni azt a Mikszáti stílust.
Én mondok egy példát, saját példám. Még kamasz voltam, amikor Viktor Hugónak olvastam a Nyomorultak regényét, és határozottan emlékszem, hogy nagyon tetszett a történet, a storyline, és így azokat a részeket, amelyek eszély jellegűek voltak, azokat is szépen át is ugrottam, mert az érdekelt, hogy Jean-Valjean az hova jut. Aztán elolvastam ezt a regényt 20 évvel később, és rájöttem, hogy csak az eszély jellegű leírásokkal együtt igazán értékes és érthető, és válik tényleg nagyon mély irodalmi művé. Tehát azért kell egy érettség ahhoz, hogy az ember találkozzon. Lehet, hogy önérettségünkkel, de lehet, hogy a társadalom is segíthetne ebben az oktatással.
Én két személyes példát is tudok mondani. Mikor parlamenti tudósító lettem, pályafutásom kezdetén akkor, és itt visszakapcsolódok az előző gondolathoz, Mikszátot kezdtem el olvasni, akinek ugye zseniális
tárcái
voltak ide vonatkozólag. A másik pedig, hogy ez bármennyire is kínos, az én anyukám azt mondta, hogy belőlem bizony sportújságíró lesz, hatörik, ha szakad, és ezért én Vég Antalt kezdtem olvasni, vagy olvastam úgy, mint mondjuk más gyerekek, mit tudom én, Rejtő Jenőt, és megpróbáltam, mikor bekerültem a nemzeti sporthoz, Vég Antali stílusban, meg szerkezetekbe írni. Ami nyilván már akkor nem volt korszerű, mert azóta eltelt akkor 20-25 év, de hogy ennyire számít, hogy milyen szövegeket kapsz kézhez, milyen szövegekhez jutsz hozzá. És szerintem itt térünk vissza arra, hogy miért fontos a kötelező, és mi az, ami fontos legyen, mint kötelező irodalom, és szerintem ez a válasz ebben a kérdésedre, hogy igen, ez a lista, ez fontos ahhoz, hogy milyenek leszünk később, hogy viszonyulunk majd később az irodalomhoz, hogy el tudunk olvasni egy kortárs orosz írót, vagy csak és kizárólag a bestseller amerikaiakat vesszük kézbe, vagy ha találkozunk egy-két nagyon tehetséges fiatal magyar női íróval, akkor tudjuk, hogy itt most valami történik, mert hogy olyan szöveget kapunk észhez, amit eddig nem láttunk, nem olvashattunk. És szerintem itt a szerepe annak, hogy igenis ezeken a lépcsőkön végig kell menni. Az szerintem egy tök jó vita lenne, hogyha akár Tóth Krisztinával, vagy Tóth Krisztina után el lehetne azon vitatkozni, hogy vajon az aranyember a fontosabb, vagy mondjuk a magyar nábob, vagy a kőszívű ember, miért a kőszívű ember kerül bele. De az, hogy ezekre a művekre, hogy Jókait, Móricot, Mikszátot olvasni kell, azt szerintem nem lehet vita tárgya.
Ez mindenképpen igen. Mondjuk ki a kortárs írónő nevét, akire utaltunk itt, mind a hárman olvastuk Halász Rita regényét, azt hiszem Mély levegőt, vagy Nagy levegőt, az a címe.
Mély levegőt.
Ez igen. Egy bántalmazás regény, és azt gondolom, hogy ha ismerjük Tímeát és Noémit, ahogy az le van írva az Aranyemberbe, meg Mikszát nő alakjait, meg az Anna Kareninát például, akkor másképp olvassuk ezt a művet, ami valóban nagyszerű, és egy teljesen új látószöget mutat meg szintén női szerepekről való diskurzus során. Tehát, hogy nem lehet ezeket kihagyni, de jól kell beszélni róluk, és vitatkozni kell róluk, szerintem.
Ez nagyon fontos, amit mondasz, bár pont, ha megnézzük az elmúlt 10 év felmérés sorozatát, ami ugye mindig azt vizsgálja, hogy milyen szövegértés problémái vannak a magyar társadalomban, a fiataloknak, a kamaszoknak, a kiskamaszoknak, a nagykamaszoknak, akkor mindig így az ember elszörnyülködik, hogy úristen, tehát, hogy tényleg tehát értően olvasni, az én felfogásom szerint azt is jelenti, hogy akkor értően tudok beszélni, és értően tudok vitatkozni. Tehát lehet, hogy itt a hatásmechanizmust tekintve, Tóth Krisztinát ért támadásokra gondolva, valószínűleg akik nem értően tudnak vitatkozni, azok valószínűleg nem is tudnak értően olvasni, vagy legalábbis, mintha nem szeretnék a kettőt összekötni. Az egyik az egy érzelmi kérdés, a másik pedig egy kötelező, hogyha olvasmány, vagy szórakoztatás, hogyha a magának olvas.
Hát az nagyon fontos, bocsánat, amit mondasz, hogy az irodalomnak a feladata legalábbis szerintem gimnáziumban nem feltétlen csak a szórakoztatás. Tehát az igenis erőfeszítés, ezt mondjuk ki sajnos, mert hogyha egy 14 éves találkozik az Odüsszeusszal, magam is, az egy őrült munka, ez egy befektetés. Viszont nem lehet előbb tanítani Jókait, mert az időbe később jön, meg nem lehet előbb tanítani Petőfit sem, meg kortárs magyar irodalmat sem. Tehát van egy kronológia, amit követni kell, és bizony ez nyelvileg, meg akár tematikusan is nagyon nehéz tud lenni, tehát hogy ez kétségtelen, hogy egy pluszt követel az olvasótól, de én azt gondolom, hogy meg kell tenni ezt a pluszt, és nem pedig elmenni abba az irányba, hogy jó, akkor csak Harry Potter és csak Gyűrűk Ura legyen, azért, mert azt érti az ifjúság.
Szerintem még egy nagyon fontos üzenet van ezeken kívül, amit mondtok. Az egyik a mi felelősségünk is, hiszen mi végülis egy online újságban dolgozunk így közösen. Ez az online tér felelőssége. Tehát, hogy megengedhetjük-e magunknak, mi mondjuk írástudók, azt, hogy egy kortárs magyar írót ilyen stílusban gyalázzanak a véleményéért. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és nagyon-nagyon erős tanulság ennek a dolognak. Miközben persze tök helyes és tök jó, hogy beszélgetünk arról, hogy mitől jó egy könyv, miért fontosak a kötelező olvasmányok, de azért nem menjünk el amellett szó nélkül, legalább így a műsor utolsó perceiben, hogy hát borzasztóan nemtelen támadások érték Tóth Krisztinát, csak azért, mert elmondta a véleményét, ami egy teljesen Európában elfogadott kultúrvélemény.
Hát erre mondják azt, hogy következmény, már csak azt kéne vizsgálni, hogy mi váltotta ki, tehát mi a probléma gyökere.
Így van. Így van.
Az meg már az általános magyar társadalmi frusztráció, amely mindig így reagál, bármi legyen is az. Úgyhogy...
Igen, könnyebb véleményt mondani, és könnyebb indulattal reagálni, mint szeretve értően figyelni a másikra.
Azért nagyon sokan ki is álltak mellette, tehát a Szép Írók Társasága is, aztán írók közül is, a Dragomán György, tehát hogy nagyon-nagyon sokan kiálltak. Ez egy markáns vélemény, és teszem hozzá, ami a nő alakokat illeti, ez egy nagyon szimpatikus és helyes vélemény. Lehet a továbbiakról beszélgetni, vitatkozni.
Persze, de ha megengeditek, én utolsó mondatomként azt mondanám, hogy azért azt se felejtsük el, hogy Jókai talán a leginkább nőpárti magyar író volt.
Igen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy beszélhettünk róla is. Akik bennünket hallgattak, azt kívánom nekik, hogy olvassanak sokat, és figyeljenek arra, hogy mások mit olvasnak, talán könnyebb lesz a párbeszéd.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!